Isten igéjét János evangéliumának a 20. részéből szeretném felolvasni. Először a 19. és 20. verset, utána a 24-től a 29. verset. Kérem, aki tudja, kövesse velem. Mikor azért este vala azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, ahol egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt eljöve Jézus, és megáll a középen, és ezt mondja nekik: békesség néktek. És ezt mondván, megmutatá nekik a kezeit és az oldalát, örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, nem vala ővelük, amikor eljött vala Jézus. Mondának azért neki a többi tanítványok: láttuk az Urat. Ő pedig mondanékik: ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És 8 nap múlva ismét ben valának az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megáll a középen, és mondja: békesség néktek. Azután mondta Tamásnak: hozd ide a te ujjaidat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsásd az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem légy hívő. És felele Tamás, és mondta neki: én Uram, és én Istenem. Mondta neki Jézus: mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Imádkozzunk. Mindenható édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy ebben a nehéz helyzetben, amikor fizikailag ugyan nem lehet együtt a te közösséged lakásainkban, egyen-egyenként az internet segítségével mégis együtt lehet a gyülekezet, együtt lehet a te hívő néped, ünnepelve feltámadásodat. Köszönöm, Uram, ahogy feltámadásod után is több száz tanúságtévőt helyeztél el szerte a világban, akik személyesen megbizonyosodva arról, hogy te nem csak meghaltál, hanem harmadnak feltámadtál, tudnak bizonyságot tenni. Ugyanúgy minket is ide helyeztél a világba, személyesen megtapasztalhattuk azt, hogy te élsz, hogy vezeted a mi életünket, hogy a te drága véred lemosta a mi bűneinket a Golgotai kereszten, és köszönöm, hogy feltámadásod után személyes kapcsolatunk lehet veled. Kérlek téged, Uram, igéd szólójáért, segíts, hogy a mi szívünkbe tudjon hatolni a te üzeneted. Segíts, Uram, hogy az az alap, a feltámadás üzenete, mely hitünknek alapja, nagyon erősen gyökerezzen bennünk, a tiszta evangélium szerint, ahogy ezt a tanítást az igében meghagytad számunkra. Köszönöm, Uram, hogy lehetőségünk van arra, hogy még ilyen nehéz időkben is tanítást kapjunk. Segíts, Uram, hogy a hallottak szerint változtatni tudjunk életünkön a te igéd tanítása szerint. Szeretném megkérni a gyülekezetet, hogy a dicsőítő csoporttal közösen készüljünk lélekben az ige szolgálatra.
Tanító Lininek tisztelettel jelentem, az osztály létszáma 26, nem hiányzik senki. Vagy éppen hiányzik Tamara Krisztián. Orosz órán is el kellett ezt mondani, oroszul is megtanultuk, és mindig mondtuk, hogy nem hiányzik senki. Aztán kiderült, hogy hiányzott XY, akkor azt magyarul elmondtuk, hogy hiányzik. Mert ezt a második mondatot oroszul nagyon nehéz lett volna még pluszban megtanulni, és nem is emlékszem arra, hogy valaki megtanulta volna ezt a plusz mondatot a 4 év alatt. A felolvasott történetben az első újszövetségi keresztény gyülekezetről olvastunk. De Jézus hiányzik. A kedves baráti társaság összejött, talán megszokásból, talán az összetartozás miatt, és ki tudja miért, talán egyszerűen ott volt a helyük, és tisztelettel jelenthették volna, hogy Jézus hiányzik. És ezért olvasunk olyan jelzőket, hogy féltek, meg hogy az ajtó is be volt csukva. Nem kell nagyon mélyen belegondolnunk, hogy milyen is lehetett ez az időszak, hiszen most is sokan félnek, sokan a megbetegedéstől félnek közöttünk, sokan a munkanélküliségtől félnek, az ajtók is többé-kevésbé be vannak zárva. Nyilván más volt az indíték akkor és más ma. De azért jól bele tudjuk magunkat helyezni az ő helyzetükben. És manapság is elárasztja az internetet az unatkozó embereknek a szórakozása, vagy emberi kreálmányai. Vannak, akik két zacskó rizsnek a szemeit számolják össze és hasonlítják össze. Vannak, akik a három az egyben kávénak a alkotó elemeit válogatják szét három külön kupacba. Vannak, akik legyet röptetnek, stb. Lehetne sorolni vég nélkül. Egyesek tényleg elvesztették életüknek tartalmát. A tanítványoknál is ezt a céltévesztést látjuk, az nyilván nem ebben fejeződött ki. El tudjuk képzelni a lelki állapotukat, talán elsősorban a gyász, hogy elveszítették mesterüket. És ezt átveszi a félelem, hogy most majd ők jönnek, ők a következők, ha a mestert elvitték, akkor a követőit is elfogják, és bitófára fogják juttatni. A kibontakozó szárnyaikat visszavágják. Nem maradt más, csak a bezártság, csak a csüggedés. És hogyha ez még nem elég, akkor ma reggel hallották az asszonyokat, hogy a sír üres, és Jézus föltámadt. Az asszonyok bizonyságot tettek arról, amit láttak. De minden jó szándékuk ellenére ez csupán egy olyan oda nem illő dolog volt, hiszen el nem lehet ezt képzelni, hogy valaki föltámadjon. Ezzel is csak összezavarták a kedves sereget, a tanítványokat. Ott marad a veszteség, és talán mondhatták az asszonyoknak is, hogy ti belőletek is csak a gyász beszél, a veszteségnek a fájdalma. Ne zavarkolódjatok itt már. Én nem tudom, hogy milyen lehetett ott akkor a hangulat, de körülbelül arra, vagy azzal tudnám összehasonlítani, mikor már egy késő őszi nap, már napok óta esik az eső, és nem bújik elő a nap, és minden olyan szürke, nyírkos, hideg, és nincs is meg az a reménység, hogy még valaha ki fog sütni az a nap. És ezen a napon este felé megjelenik közöttük az Úr Jézus. A bezárt ajtó nem lehetett akadály előtte, mint ahogy nem volt akadály az sem, hogy egyik alkalommal korábban a galileai tengeren, a vizen járva menjen az övéihez, és nyugtassa meg őket. És oda megy az övéihez, és aztán egyből az ellenükre tapint, egyből azt mondja, ami valóban az ő szívüket leginkább foglalkoztatta. Az első mondata, vagy gondolata az, hogy békesség nektek. Nyilván ez egy köszöntés. De én azt gondolom, hogy Jézusnak a köszöntése az nem csak a szokásos udvariassági gesztus, hanem annál valóban sokkal több tartalma lehet, vagy van. Békességet mond, békességet szinte parancsol, békességet a gyászban, békességet a félelemben, békességet a csüggedésben, békességet a bezártságban. Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látták az Urat. Olvassuk a történetben. Nem csak békességet adott nekik, hanem örömöt is. Meggyőződhettek arról, hogy a szeretett mesterük, aki a kereszten meghalt és ennek szemtanúi voltak, sőt, el is temették őt, ő támadt föl, és ő jelent meg közöttük. Egyszeriben minden rossz érzésük elpárolgott, megörültek, hiszen látták őt. De egyikük ezen a vasárnapon, az Úr napján nincs jelen. Tamás hiányzik. Miért hiányzik? Tulajdonképpen nem tudjuk. Talán volt valami fontos dolga. Talán őt különösen megviselte Jézusnak elvesztése. Úgy tűnik, hogy nagyon is szerette az ő megváltóját, vagy hát mesterét. Amikor egyszer arról volt szó, hogy Jézus fölmegy Jeruzsálembe, hogy Lázárt föltámassza, akkor átlátta Tamás ezt az esetet, hogy ez igencsak életveszélyes. Ez az ő életüket is veszélyezteti, és azt mondja tanítvány társainak mégis, hogy menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele együtt. Aztán néhány hét múlva, mielőtt még ezre sor is kerül, hogy Jézust halálra adják, amikor megverték a pásztort, akkor ő ugyanúgy, mint a többiek, elszélett, elmenekült a nyájjal együtt. Ezek az események valószínűleg megtörték. Most egyedül akar lenni, egyedül akar gyászolni. Talán azon mereng, hogy mit lehetett volna másképp csinálni. Mit kellett volna másképp, és talán ezen forog a minden gondolata, és újból ide jut vissza, hogy mit lehetett volna másképp. Egyedül akar lenni a fájdalmával és a céltalanságával, hiszen 3 évig együtt jár, együtt szolgál, együtt van mesterével, és most a mesterét elvették tőle. Elvették tőle a tartalmát, az élete tartalmát, élete célját. És ezt fel kell dolgoznia. Magában akar lenni a fájdalmával. Tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mi játszódik le benne, hogy hol van, miért nincs jelen. Egyet viszont igencsak biztosan tudunk állítani, hogy azon a napon valami nagyon fontos dologról lemaradt. Mert nincs jelen. Mert hiányzott. Később a társai beszámolnak róla, hogy látták az Urat. Ő azonban nem hisz nekik, hiszen ő szkeptikus. Amazok örülnek, a szemük is, lelkük is mosolyog, de Tamás komoly marad. Ő nem hisz akármiféle hírnek, őt nem lehet mindenféle mesével lépre csalni, olyan nincs, hogy valaki feltámad. Azt minden esetre Tamás javára írhatjuk, hogy Tamás nem mondja azt, hogy hisz, amikor éppen nem hisz. Legalább őszinte. Pedig azért ott volt a tömegnyomás is, hiszen a 10 tanítvány az társa volt. Együtt voltak jóban, rosszban. És most azt kockáztatja, hogy azzal, hogy mást mond, mint amazok, ezzel talán ki is fogják közösíteni. De mégis a 10 nem ugrik a torkának, nem oktatja ki, nem imádkoztatja meg, nem átkozza ki. Tamás talán legalább őszinte volt. Talán a tanítványok is már megtanulták azt, hogy amit Jézus úgy mondott, hogy a leleplezés és a meggyőzés az isteni dolog. A Szentlélek győzi meg a világot a bűnről, az igazságosságról és az ítéletről, vagyis a bűnről, hogy nem hisznek benne. Reggel a tanítványok is úgy kezdték, mint most Tamás. Jöttek az asszonyok, elmondták, amit láttak és tapasztaltak. Üres a sír, és Jézus föltámadt, találkoztak velük. Vele. De a tanítványok sem hittek az asszonyoknak. És most nem is döbbennek meg talán azon, hogy Tamás sem hisz a tanítvány társainak a bizonyságtételében. Hiszen Isten lelke győz meg ilyen komoly dolgokról, arról, hogy Jézus föltámadt, arról, hogy van olyan, hogy feltámadás, és emberi logika, meggyőzés az ilyenkor mit sem ér. Tulajdonképpen egyik tanítvány sem különb a másiknál. Amikor Jézus az utolsó heteiben arról beszél, hogy szenvedések várnak rá, akkor ők azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. És Jézus eléjük állít egy gyermeket, és azt mondja, hogy hát még ő is nagyobb, mint az ilyen veszekedő, civakodó, törtető tanítványok. Aztán kicsit később, amikor Jézus arról beszél, hogy meg fog halni, akkor azon spekulálnak, hogy hát akkor megérte-e egyáltalán, hogy téged követtünk. És azt mondják neki, hogy íme mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mink lesz hát mi nekünk? Milyen nyereségünk lesz abból, hogy mi téged követtünk? És ez az óemberi, sőt, ősemberi látásmódo az, amit csak és egyedül Jézus Krisztus tud megváltoztatni Isten lelke tud az emberben megváltoztatni. Ember ehhez valami kevés. Nos, így telik el egy egész hét. A tanítványok már örülnek, az a 10 örül, szívük, lelkük mosolyog, találkoztak Jézussal, tudják, hogy ő él. És itt van 7 nap, és 7 napban igen sok minden belefér. Talán mondogathatták Tamásnak, hogy te, atyám fia, nem kell gyászolni, hiszen Jézus él. Nem kell úgy élned, mintha nem támadt volna fel. Nem kell úgy élned, mintha nem váltott volna meg. Nem kell úgy élned, mintha nem adott volna új értékeket, új célt az életednek, mintha semmit sem ért volna a halála, mintha meg sem halt volna. Nem kell úgy élned, mintha még mindig ugyanazok a céljaid lettek volna, vagy lennének, mint előtte, helyezkedni, hatalmat megszerezni. És nem kell úgy élned, mintha még mindig azt számolgatnád, hogy megérte-e őt követni. Nem kell úgy élned, mintha csak ez a világ lenne, és nem lenne folytatás. Mintha még mindig csak a kiszolgáltatottság lenne. A kiszolgáltatottság, a félelem, félelem a betegségtől, félelem a megbetegedéstől, félelem az öregségtől, félelem a kivégzéstől. Hiszen Jézus feltámadt. Nem kell úgy élned, mintha ez nem történt volna meg. Talán elgondolkozhatnál azon, hogy mi változik az életedben akkor, hogyha utána nézel annak, utána gondolsz annak, hogy Jézus föltámadt a halálból. Változott-e az életed, vagy éppen visszatespettél ugyanabba, mint előtte volt, ugyanazokba a félelmekbe, ugyanazokba az aggódásokba, ugyanazokba a céltalanságokba. Mi változott az életedben? Hiszen talán egykor te is, mint Tamás, az ő szeretett urával és mesterével együtt kész lett volna a halálba is menni. Tamás történeténél mi tudjuk, hogy ott a fény, és nagyon sajnáljuk azt, hogy ő mégis a rossz irányba tekint. Ő befele néz a barlang, a sírnak a belseje felé, ahol sötétség van. És az ember úgy szeretné megfordítani a fejét, hogy ember, kifele néz, hát a sír üres, feltámadt, nincs ott. Kifelé kéne nézni, de ő azt mondja talán, hogy jobb, mint ahogy ma is sokan gondolják, ha ki nem is mondják, hogy jobb a biztos sötétség, mint a meseszerű világosság. Ma sokan mondják azt, hogy a hitre csak a gyengéknek van szüksége, hogy bűnbocsánatra csak a bűnösöknek, vagy azoknak, akik nem akarják viselni a tetteiknek a következményét, akik nem elég erősek. De hát az erős ember az el kell, hogy viselje mindannak a súlyát, amit csinált, felelősségre vonható, és viselnie is kell. Ez így is van mindaddig, amíg az embernek nem recseg, ropog az élete. Ahogy frappánsan szokták is mondani, hogy egy zuhanó repülőn nincsenek ateisták. De miért kell megvárni, hogy zuhanjon az a repülő? Ott van hát ez a 10 tanítvány, akik örülnek, és ott van ez a materialista Tamás, aki viszont nem örül. Mert nem hisz annak a 10 tanítványtársának, barátjának, akik egyébként mindez idáig megbízható, szavahihető emberek voltak. Eltelik a hét. A 8. napon, ezen a következő vasárnap, megjelenik Jézus újból közöttük. Milyen jó, hogy most Tamás is itt van közöttük. Megint az övéi között jelenik meg. Nem a piacon, nem a shopping centerben, nem az erdőben, nem a természetben, mint ahogy ma sokan mondják, hogy hát az Istennel a természetben is lehet találkozni. Jézus az övéi között, a gyülekezetben jelenik meg. És milyen jó, hogy azt mondta, hogy már ahol ketten vagy hárman együtt vannak, ő már ott van közöttük. Milyen jó, hogy benne van a Bibliában ez a mondat is, főleg most, amikor sok-sok ajtó be van zárva. Nem kell az akkor szokásos 10 férfi hozzá, hogy Jézus megjelenjen közöttük. Milyen jó, hogy ezt olvashatjuk, mert ha nem lenne benne ez a mondat a Bibliában, akkor még mindig törhetnénk a fejünket, hogy vajon, ha ketten összejövünk, akkor ott van-e, ott lehet-e egyáltalán Jézus. Na de mi van azokkal, akik egyedül élnek? Hát Jézus nem kizárni akart, mert az Ószövetségben, már az Ószövetségben is olvassuk azt, amikor Anna keserű szívvel könyörög Istennek, és Isten meghallgatja az ő könyörgését. De most nem erről van szó itt, hiszen két emberről beszél, közösségről beszél, ahhoz legalább két ember szükséges, és ennek a számát minimalizálja, hogy már ahol ketten vagy hárman együtt vannak is, ő ott van közöttük. Nem feltétlenül az erdőben, meg mondom a piacon, hanem azt olvassuk, hogy Jézus az övéi közé, a gyülekezetébe, a testvérek közé jött. Most is. Nem ment Tamás után a Szántóföldre, vagy ahol éppen Tamás tartózkodott, megvárta azt, hogy Tamás megérkezzen ebbe a közösségbe. Ott van a helyreállításnak a helye. Neki nem a pszichológus kanapéján, vagy a szomszéd borospincéjében, hanem ott a többi tanítvány között, ott van a helye, ott van az ő helyreállításának a helye. Most nem hívja őt félre, mint egyszer Pétert később félre hívja, viszont azt mondja neki, amit Tamásnak hallania kell, hogy Tamás ne maradjon abban a sötétségben, amiben olyan nagyon beleérezte magát, és ragaszkodott is hozzá. Felszólítja Tamást arra, így olvassuk, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tudja Jézus, hogy mi Tamás legnagyobb problémája. És egyből arra tapint, és olyan, mintha ezen a vasárnapon igazából Jézus Tamáshoz jött volna. Az első szava azután, a köszöntés utáni békesség néktek most ezen a vasárnapon, az első szava Tamáshoz szól, és olyan, mintha ez egy neki szóló Isten tisztelet lenne. Egyenesen a tárgyra tér. Milyen veszteség érte volna Tamást, hogyha ezen a vasárnapon sincs a közösségben. És megkockáztatom, hogy milyen veszteség érte volna a tanítványokat, hogyha Tamás nincs közöttük. Sőt, talán mind a mai napig bennünket is veszteség ért volna, hogyha Tamás hiányzott volna aznap. A kemény szkeptikus, aki nem hisz ám akármilyen híreknek, hogy Jézus föltámadt volna, neki saját tapasztalat kellett. Őt nem lehet ám megvezetni, ő átlát a szitán. De most, hogy Jézus eljön, és megszólítja, és mond neki egy mondatot, igen, de ez a mondat, ez tényleg a legszívhez szóló mondat volt, ami leginkább szívén találta, gyere ide, és nézd meg. És ez a mondat szívén találta Pétert. Akkor már nem akarja látni és tapogatni a sebeket, hanem meghajol Jézus előtt, és elmondja a világ legnagyobb hódolatát. Én Uram, és én Istenem. Ez egy személyes bizonyságtétel. Amikor János az ő evangéliumát elkezdi, akkor azzal a mondattal kezdi, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Egy igéről, az igéről, Isten fiáról beszél, mint az igéről, János. Akit Isten elküldött erre a világra, de azt olvassuk, hogy ez a világ nem fogadta be, sőt, az övéi közé küldte, de az övéi sem fogadták be. De ha mégis valaki befogadta volna, ha mégis valaki befogadta, azt Isten felhatalmazta arra, hogy az Isten fiává, gyakorlatilag Jézus befogadott, elfogadott testvérévé fogadja. És ezután sok minden történik, amiről János bizonyságot tesz, és aztán a végén leírja az evangélium, a vége felé leírja azt, hogy mit is jelentett az, hogy nem fogadták be. Hogy a saját népe nem fogadta be, és aztán, hogy a végén keresztre feszítettük. És aztán leírja azt, hogy az asszonyok bizonyságot tesznek, hogy harmadik napon föltámadt, és itt most a nyolcadik napon, a feltámadás utáni nyolcadik napon bizonyságot tesz Tamás arról, hogy Jézus föltámadt, és ezen túlmegy, hogy Jézus Úr, és ezen túlmegy Jézus Isten, és Jézus nem csak Úr és Isten, hanem az én Uram és az én Istenem, vallja Tamás. János végigkíséri Tamásban ezt az utat. Hogy hogy lehet ettől az objektív igazságtól eljutni egy személyes bizonyságtételig? Attól az objektív igazságtól, hogy az Isten létezik, az Istennek van fia, de eljutni odáig, hogy ő az én Uram és az én Istenem. Hogyan lehet egy lelkes amatőrből, egy szkeptikusból egy hívő? Hogyan lehet egy szkeptikusból, mert nem egy jó emberről, egy született jó emberről olvasunk, hanem egy szkeptikus materialista, aki tagadja azt, hogy van feltámadás, mégis hogyan lehet az a meggyőződése, hogy ez az Isten fia, az én Uram és az én Istenem. Ez Tamás útja. Vajon te hol jársz ezen az úton? Talán megvan az általános igazság, de a személyes hitvallás már még mindig hiányzik. Talán megvan, talán az az őszintesség hiányzik, hogy bevalld magad előtt is, hogy igazából, ha lenne saját tapasztalatod, akkor talán esetleg hinnél is Jézus Krisztusban. De addig csak a tömeg, a szülők, vagy az elvárások, vagy a botrány kerülése, vagy a kirekesztés miatti félelem miatt, vagy az övéi között neveztet el kereszténynek. Sokaknak van nagyon jó ismerete Jézusról. Köteteket írnak, tanulmányokat írnak, előadásokat tartanak arról, hogy Jézus hogyan élt, mikor élt, hogyan élt, de leginkább, vagy sok olyan könyv van, ami tagadja azt, hogy Jézus föltámadt, és Jézus Isten lett volna. Megvan egy objektív igazság, most már nehéz tagadni azt, hogy Jézus a Földön járt volna. De az, hogy föltámadt volna, az lehetetlenség volna, és addig ezért nem tudnak eljutni addig a személyes hitvallásig, hogy én Uram és én Istenem. Istennek viszont nincsenek unokái, csak figyai. A elejéről idéztem, utaltam az első rész 12. versére. Talán hiszed és vallod azt, hogy Jézus Úr és Isten. Talán hiszed azt, hogy Jézus a te Urad és te Istened, de elméletben. És talán az a lépés hiányzik, ami miatt valaki urának tart valakit, az engedelmesség. Hogy Uram, mint szolgád, megyek oda, ahová küldesz. Vagy talán az a hódolat, amivel a pásztorok annak idején jöttek és leborultak a jászol előtt. Az, hogy Uram vagy, az azt jelenti, hogy nem a magam ura vagyok. Az, hogy Uram vagy, az azt jelenti, hogy te mondod meg, hogy mit tegyek. Én nem kérdőjelezem meg a kereszt valóságát, nem kérdőjelezem meg azt, hogy feltámadtál, és nem kérdőjelezem meg azt, hogy ahogy te föl tudtál támadni, ugyanúgy valós, igaz a megbocsátás is. Nem kérdőjelezem meg azt, hogy valóban minden bűnömet megbocsátottad. Mert ha megkérdőjelezek bármit is, akkor oda van a reménység is. Márpedig a húsvét, az pont erről a reménységről is szól. Amikor Jézus megszólítja Tamást, akkor, abban a pillanatban, az ő színe előtt derül ki, hogy micsoda gőg volt Tamás szívében azt mondani, vagy Tamásnál azt gondolnia és mondania, hogy nekem bizonyíték kell, nekem látnom kell, nekem tapintanom kell. Micsoda gőg volt a magam útját járni, és nem hallgatni arra a 10 vagy 10 tanítvány szavára, és micsoda gőg volt azt tartani, hogy nekem van igazam azon asszonyok, meg a 10 tanítványal szemben, akik beszéltek arról, hogy Jézus meghalt ugyan, de feltámadt, és előttünk megjelent, ez a saját tapasztalatunk. Micsoda gőg. Tamás ott Jézus előtt meghajtja a fejét, és imádja őt. Én Uram, és én Istenem. Tamás talán egyedül akart maradni, és talán volt neki sok fontos dolga, és ezért maradt le az első vasárnap nagy öröméről. A bánat, a fájdalom, ami nagyon is nagy kísértés lehet arra, hogy az ember szakítson a közösséggel. De a gyógyulásnak a lehetősége a tanítványok között van. és ott adatik meg, és Jézus Krisztus az, aki megjelenik a tanítványai között, a közösségében, a gyülekezetében, az egyházában. Jézus Krisztus az, aki Tamást helyreállította, s van hatalma arra, hogy bennünket is helyreállítson, akármilyen nehézségben, gyászban, fájdalomban vagyunk is, akármilyen sötétségben. Ő kell ahhoz, hogy kijöjjön Tamás a maga körülforgásból, hogy kijöjjön a gyászból, a keserűségből, a borúlátásból, az önsajnálatból és abból a gőgből, ami sehova sem vezet, abból a szkepticizmusából, abból a materializmusából. Manapság sokan irigykednek a tanítványokra, akik látták az Urat, akik előtt megjelent, akik tapinthatták, érezhették, mert hát micsoda előny az, hogy az embernek nem csak hinnie kell, hanem tapinthatja és beszélhet vele. És még Tamás is előnyben volt velünk szemben, mondják és gondoljuk sokszor, de itt azt olvassuk, hogy Jézus egy új mércét adott, egy új lehetőséget, mert áldást mondott azokra, akik nem látták őt test szerint. Mert azt mondta Tamásnak, hogy mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Sokan keresik a boldogságot, de itt van a boldogságnak a kulcsa leírva. Boldogság az, hogy hiszem, akit nem látok, hogy bár nem látom Jézust, de hiszem azt, hogy ő feltámadt a halottak közül, hogy ő az én személyes Uram és az én személyes Istenem. Bár nem láttam, de ő mégis az én személyes megváltóm. Később Péter írja a levelében, hogy őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Boldogok vagyunk mi, akik jól lehet nem láttuk őt, mégis szeretjük, jól lehet nem láttuk őt, mégis hisszük és valljuk, hogy te vagy az én Uram és Istenem. Mit hiszünk? Olyan szépen fogalmazza meg Pál Jézusról, hogy aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásokért. Az én bűneimért és az én megigazulásomért, helyreállítatásomért Isten előtt. A gyász és a sajnálat helyett Jézus a feltámadásával hozott reményt Tamás szívébe is, a sötétbe, a reménytelenségbe, a céltévesztettségbe, vagy a célvesztésbe, az életének a tartalmának elvesztésébe, és a leglehetetlenebb helyzetben oldotta meg azt, amit ember el nem tudott volna képzelni. Hogy föltámadt a halálból, hogy legyőzte a bűnt, a halált és a halál félelmet is. És adott olyan reményt, ami Isten munkája bennünk. Hódoljunk mi is ő előtte, én Uram és én Istenem. Imádkozzunk! Szeretnénk téged, Urunk Istenünk, imádni, dicsérni, dicsőíteni, aki elküldted hozzánk a te fiadat Jézust. Imádni azért, mert olyan evangéliumot készítettél nekünk, amit ember szíve meg sem fontolhatott, nem is sejthettük, olyan úton, módon készítettél számunkra üdvösséget, bűneink bocsánatát, helyreállást, megerősödést, reménységet a reménytelen helyzetekbe. És köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy nem arra néztél, hogy neked mibe kerül az, hogy bennünket visszaszerez, hanem azt nézted, hogy bennünket lehetőség van visszaszerezni a te országodba, a te népednek, és mi hozzá tartozhatunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy bár meghaltál, de fel is támadtál, meghaltál, meg kellett halnod a mi bűneinkért, ami célja vesztett, céltévesztett életünkért, de feltámadtál, hogy bennünket megigazíts, helyreállíts. És köszönjük neked azt, hogy tudhatjuk ezekből a történetekből és bizonyságtételekből, hogy te élsz, és nem csak élsz, hanem Isten vagy. Szeretnénk, hogyha a mi életünkben is igazzá válna Péter bizonyságtétele, hogy én Uram és én Istenem. És hadd kérjünk tőle bocsánatot azért, mert sokszor csak magunk körül forgunk, sokszor csak magunkra nézünk, sokszor csak a bennünket megkörnyékező esetekre, emberekre, bűnökre nézünk, és levesszük a tekintetünket te rólad, aki meg tudsz jelenni közöttünk, aki életet adtál nekünk, aki megoldottad életünk legnagyobb problémáját, feltámadtál a halálból, legyőzted a bűneinket, a bűnt, a halált. Szeretnénk újra és újra rád tekinteni, téged követni, téged látni Istennek, téged tartani szívünkben Úrnak, akinek a szavát halljuk, értjük és engedelmeskedünk is neked. Kérünk azokért a testvéreinkért, akik betegek, akik idősek, akik félelemben vannak, bármi miatt is. Kérünk azokért, akik a munkájukat veszítik el. Kérünk az országunkban a betegség, betegért, betegekért, a járványhelyzetben a tanácsért, tanácstalanságért. Kérünk azokért, akik olyan magabiztosak, és össze-vissza járnak, kelnek. Kérünk azért, hogy védd a mi országunkat, hazánkat. De kérünk, hogy védd azokat az embereket, akik tényleg még nem is tudják, hogy amikor itt lecsukják a szemüket, van ott már nálad is lehetőség a folytatásra. Kérünk azokért, akik a hitet keresik, a boldogság után járnak és nem találják meg. Kérünk, hogy valahol hirdetik ma a te nagy evangéliumodat, ott a szívekbe hújjon az. A nehéz időkben hadd legyen reménység, hadd legyen evangélium, jó hír az, amit te tudsz nekünk adni. Hisszük és valljuk, hogy ez olyan üzenet, amit ember nem tud elvégezni. Nem lehet egy materialistát, egy szkeptikust megfordítani, de hisszük azt, hogy a te szent lelked el tudja végezni a magad munkáját. Végezd bennünk és végezd közöttünk is. Te légy velünk, add, hogy ünnep legyen a feltámadás ünnepe. A szívünkben is, hogy ki rajzolódjon a mi szemünkön, a mi szívünk hite, a mi vallásunk, hogy feltámadt, ami megváltunk és él. És nem egy halott Istenhez fohászkodunk, imádkozunk, görnyedünk előtte, hanem az világot megváltó, a világ mindenség ura előtt. Köszönjük, hogy így vagy te, a mi urunk, így vagy te, a mi Istenünk, és szeretnénk hódolni te előtted, a mi vezérünk, pásztorunk, megváltunk előtt. Amen.